ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2024. december 3-án, kedden, az éjszakás technikus Kovasz Inger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte, illetve a napnyugta időpontjai a következők. 7 óra 9 perc és 15 óra 47. A görögkatolikus egyházban a mai napon Szofoniás próféta emlékét tisztelik, nálunk a római katolikus liturgiában Xaveri Szent Ferenc áldozó pap emléknapja van. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. 6 óra előtt még adventi gondolatokat hallanak Varga Ildikótól. 6 órától pedig Rorate Szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mise után híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió adását ismételjük meg. 7 óra 20-kor ismét adventi gondolatokat sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 7 óra 30 perckor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
A nap imája.
Henry Newman imája. Istenem és mindenem, imádlak Tamással, én Uram és én Istenem, és ha előbb hitetlenség által vétkeztem, miként ő, annál mélyebben imádlak most. Imádlak, mert te vagy egyedül imádásra méltó és dicsőséges, főképpen megaláztatásodban, az emberektől való megvettetésedben. Én Istenem és mindenem, téged bírni annyi, mint mindent bírni, ami bírható. Örök Atya, add nekem magadat. Nem merészelnék ilyen vakmerőséget kérni, ha te magad nem bátorítottál volna rá, és magad nem adnád számba a szót. Magadra vetted természetünket, testvéremmé lettél, halállal haltál, mint más emberek, csak hasonlíthatatlanul, borzasztóbb módon, hogy ne csak távolról félve merjünk téged nézni, hanem bizalommal telten közeledhessünk hozzád. Úgy beszélsz velem, mint Tamással beszéltél, és magadhoz intesz, hogy illesselek, mint ő tette. Én Istenem és mindenem, mit mondhatnék többet ennél, még ha egy örökké valóságon át kellene is beszélnem? Szívem telve van, és túlárad minden jótól, ha téged bírlak. De nélküled semmi vagyok. Elhervadok, széthullok és elpusztulok. Én Uram és én Istenem, add nekem magadat és semmi mást. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Vasárnap megnyitja kapuit a Notre Dame. A 700 millió eurós felújításon 2000 mesterember dolgozott 5 éven keresztül. A párizsi székesegyház újjáépítésére 846 millió eurót gyűjtöttek össze 150 ország 340 ezer adományozójától, a többletforrásokat pedig más műemlékek helyreállítására fordították. A 2019 áprilisi tűzvész konkrét oka még mindig ismeretlen, a nyomozók egy véletlen balesetet tartanak a legvalószínűbbnek. Orbán Viktort audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Szentatya a tervek szerint szerdán találkozik a magyar kormányfővel, reggel 8 órakor kerül sor az audienciára a vatikáni 6. pálteremben. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. A tárgyaláson részt vett Aszbej Trisztán, üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is. Áttekintették és különösen aggasztónak nevezték a Szíriában ismét fellángolt harcokat, amelyek nyomán újra súlyos veszélybe kerültek a helyi keresztény közösségek. II. Efrém Ignác köszönetet mondott a magyar népnek a támogatásáért. Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával, Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt, nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. Az országos mentőszolgálat veszi át a jogosítványszerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban. Emlékeztettek, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. Végül az időjárásról, szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Éber szívvel várjuk az emberfia eljövetelét. Ferenc pápa úrangyala imája. Engedjék szabadon az izraeli túszokat, és nyújtsanak humanitárius segélyt a palesztin lakosságnak. a Szent Atya felhívásai. Ferenc pápa dél-franciaországi küldöttekhez, fiatalok nevelése és az idősek gondozása. Új fényben fürdik Michelangelo Pietája, golyó és ütésálló új üveg mögött. Éber szívvel várjuk az ember fia eljövetelét, Ferenc pápa úrangyala imája. Advent első vasárnapján Ferenc pápa arra buzdított, hogy kövessük Jézus felhívását, és az ég felé tekintve könnyű, éber szívvel várjuk az Úr eljövetelét. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket a csüggedés, életünk és a történelem nehéz pillanataiban sem. Jézus létünk minden helyzetében közel áll hozzánk. Advent első vasárnapjának evangéliumi szakasza a világegyetemben végbe menő zűrzavarokról, az emberiség szorongásáról és félelméről beszél nekünk.
E di ansia e paura nell'umanità.
Kezdte beszédét a pápa. Jézus ennek összefüggésében a remény szavait intézi tanítványaihoz. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Elérkezett a megváltástok. A mester azért aggódik, hogy el ne nehezedjék a tanítványok szíve, és arra ösztönzi őket, hogy virrasztva, ébren várják az ember fia eljövetelét. A Szent Atya a következő szavakkal foglalta össze Jézus felhívásának lényegét. Emeljük fel fejünket az égre, szívünk legyen könnyű és éber. Jézus kortársai között ugyanis valóban sokan voltak, akiket szorongás fogott el, amikor szembesültek a körülöttük zajló tragikus eseményekkel, mint az üldözések, konfliktusok, természeti katasztrófák, és azt gondolták, hogy közeleg a világ vége, fejtette ki a pápa. Szívüket elnehezíti a félelem, Jézus azonban meg akarja szabadítani őket aggodalmaiktól és hamis meggyőződéseiktől. Megmutatja nekik, hogy hogyan maradjanak éberek a szívükben, hogyan értelmezik az eseményeket Isten tervéből kiindulva, amely a történelem legdrámaibb eseményeiben is üdvösséget teremt. Ezért azt javasolja a tanítványoknak, hogy fordítsák tekintetüket az ég felé, hogy megértsék a földi dolgokat. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Ez szép, jegyezte meg Ferenc pápa.
È bello, eh? Risollevatevi, alzate il capo.
Jézusnak az a felhívása, hogy ne nehezedjék el a tanítmányok szíve, számunkra is fontos, mutatott rá a Szent Atya. Az élet számos pillanatában ugyanis mindannyian felteszi magunknak a kérdést, hogyan lehet a szívünk könnyű, éber és szabad? Olyan szív, amely nem engedi, hogy a szomorúság összezúzza. A szomorúság pedig nagyon csúnya, hangsúlyozta a pápa. Megtörténhet ugyanis, hogy a személyes életünkkel vagy a korunk világában zajló eseményekkel kapcsolatos szorongásaink, félelmeink és aggodalmaink kősziklaként nehezednek ránk és csüggedésbe taszítanak. Az aggodalmak elnehezítik szívünket és arra késztetnek, hogy magunkba zárkozzunk. Jézus ezzel szemben arra szólít, hogy emeljük fel a fejünket, bízzunk az ő szeretetében, amely üdvözíteni akar bennünket, és amely létünk minden helyzetében közel kerül hozzánk, azt kérve, hogy helyet adjunk neki, hogy újra megtaláljuk a reményt. A pápa ezután arra biztatott, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Elnehezült-e a szívem a félelem, az aggodalmak, a jövővel kapcsolatos aggódások miatt? Tudok-e Isten szemével, imádságban, szélesebb látókörrel tekinteni a napi eseményekre és a történelem viszontagságaira? Vagy hagyom, hogy magában ragadjon a csüggedés? Legyen ez az adventi időszak értékes alkalom arra, hogy tekintetünket Jézusra emeljük, aki megkönnyíti szívünket, és támasztunk számunkra útunkon. Buzdított rá Ferenc pápa, majd beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott, aki még a megpróbáltatások idején is kész volt elfogadni Isten tervét.
Anche nei momenti di prova è stata pronta ad accogliere il progetto di Dio. Angelus Domini non sabet Maria.
Az úrangyala erimádkozása után Ferenc pápa elsőként azt idézte fel, hogy az elmúlt napokban emlékeztek meg az Argentína és Chile közötti béke és barátsági szerződés 40. évfordulójáról. A szentség közvetítésével a szerződés vetett véget annak a területi vitának, amely Argentínát és Chilét a háború szélére sodorta.
Argentina e Chile.
Ez azt mutatja, hogy jó úton járnak azok, akik lemondanak a fegyverek használatáról és párbeszédet folytatnak, mutatott rá a pápa. A Szentatya örömmel üdvözölte az elmúlt napokban Libanonban életbe lépett tűzszünetet. Annak a reményének adott hangot, hogy a fegyverszünetet mindenféle tiszteletben fogja tartani, lehetővé téve, hogy a konfliktus által érintett területek lakossága, mind a libanoniak, mind az izraeliek, rövidesen és biztonságban hazatérhessenek, igénybe véve a libanoni hadsereg és az ENSZ békefenntartó erőinek értékes segítségét is. A Szentatya sürgető felhívás intézett minden libanoni politikushoz, hogy haladéktalanul válasszák meg a köztársasági elnököt, hogy az intézmények ismét rendesen működhessenek, hogy folytathassák a szükséges reformokat, és biztosítsák az ország példamutató szerepét a különböző vallások békés együttélésének megvalósításában. A pápa továbbá azt is reméli, hogy a béke szikrájának felvillanása minden más fronton, különösen a gázai övezetben elvezett a tűzszünethez. A Szentatya hangsúlyozta, hogy szíven viseli a még mindig tuszként fogva tartott izraeliek szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek eljuttatását a kimerült palesztin lakosság számára. A pápa ezután kérte, hogy imádkozzunk Szíriáért, ahol sajnos a háború ismét fellángolt, sok áldozatot követelve. Nagyon közel állok a szíriai egyházhoz. Imádkozzunk, hangzott a Szentatya felhívása. A pápa aggodalmának és fájdalmának adott hangot a meggyötört Ukrajnát továbbra is vérengzéssel sújtó konfliktus miatt. Csaknem 3 éve halottak, sérültek, erőszak, pusztítás szörnyű sorozatának vagyunk a tanúi, mondta Szentatya, rámutatva, hogy a konfliktus első áldozatai a gyermekek, a nők, az idősek, a gyengék. Ferenc pápa advent első vasárnapján is erőteljesen elítélt minden háborút. Hangoztatta, hogy a háború szörnyűség, a háború sérti Istent és az emberiséget.
Offende Dio e l'umanità.
A háború nem kímél senkit, a háború mindig vereség, az egész emberiség veresége. Utalt is arra, hogy a tél egyre jobban közeleg, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy súlyosbítja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek millióinak körülményeit. Ezek nagyon nehéz hónapok lesznek számukra. Tragikus a háború és a hideg egyidejűsége, mutatott rá a pápa, majd ismételten felszólította a nemzetközi közösséget és minden jó akaratú férfit és nőt, hogy tegyenek meg mindent a háború megállításáért, a párbeszéd, a testvériség és a megbékülés érvényre juttatásáért. Minden szinten megújult elkötelezettségre van szükség. Miközben karácsonyra készülünk, miközben várjuk a béke királyának megszületését, adjunk konkrét reményt ezeknek a népeknek. A béke keresése nem kevesek, hanem mindannyiunk felelőssége, hangoztatta a Szentatya. Ha a háború borzalmaival szemben a megszokás és a közömbösség uralkodik, akkor az egész emberi család vereséget szenved. Az egész emberi család vereséget szenved, mondta nyomatékosan a pápa, majd arra biztatott, hogy ne fáradjunk bele, és imádkozzunk ezért az olyan súlyos megpróbáltatás szenvedő lakosságért, és kérjük Istentől a béke ajándékát. Ferenc pápa búcsúzol mindenkinek szép vasárnapot, és szép adventi készülődést kívánt, kérve a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Ferenc pápa dél-franciaországi küldöttekhez. Fiatalok nevelése és az idősek gondozása. November 30-án szombaton reggel fogadta a Szentatya a dél-franciaországi parlamenti és önkormányzati képviselő küldöttségének 150 fős csoportját, akik Rómába zarándokoltak. Ferenc pápa főként a fiatalok nevelésének és az idősek gondozásának feladatát hangsúlyozta a hozzájuk intézett beszédében. Az állami és önkormányzati képviselők római zarándoklata egy bátor lépés.
Questo peregrinaggio a Roma.
És arról a szándékukról tanúskodik, hogy saját hívő életüket össze akarják kapcsolni a felelős pozíciókban működő férfiak és nők életével. Kezdte beszédét a pápa. Ahogy Frédéric Mistral, Alphonse Daudet és Marcel Pagnol, provenci költők megénekelték a francia mediterrán ízeket, a képviselők mai feladata, hogy továbbadják ezt a gazdag, sok évszázados történelmet a jövő nemzedékei számára. Ezt a térséget ugyanis erősen befolyásolja a mediterrán jellege, ahol különféle hatások és hagyományok találkoznak, amelyekből nézeteltérések is származnak, és amelyek megoldása éppen a képviselők feladata. A pápa Marseille-ben tett látogatásának egyik gondolatát idézte fel, hiszen annak térsége egy olyan hely, ahol különböző országok és valóságok a közös emberség jegyében, nem pedig ideológiák alapján működnek, amelyek elválaszták egymástól az embereket és megosztják az országot. A pápa először is az ifjúság nevelését ajánlotta megfontolásra.
Ai giovani un'educazione.
Hiszen ma olyan oktatásra van sürgős szükség, amely mások szükségleteihez irányítja a fiatalokat, és felkelti bennük az elkötelezettség iránti vágyat. A mai fiatalnak szüksége van egy ideára, mert alapvetően nagyvonalú és nyitott az egzisztenciális kérdésekre. Téved is azt gondolni, hogy a fiatalok semmi másra nem vágynak, mint karosszékben üldögélni és a közösségi oldalakat követni. Ezzel szemben be kell vonni őket a valós világba, mint az idősek vagy fogyatékkal élők meglátogatása, szegények vagy migránsok meglátogatása. Ez ugyanis megnyitja őket a befogadás és az ajándékozás örömére, hogy egy kis vigaszt kínáljanak azoknak az embereknek, akiket láthatatlanná tett a közömbösség fala. Érdekes, hogy a közöny miként öli meg az emberi érzékenységet, tette hozzá szabadon a pápa. Már létezik több figyelemre méltó kezdeményezés is, amelyek további követést, bátorítást és gyarapítást igényelnek. Második témaként az élet végének alapvető kérdését ajánlotta a pápa a képviselők figyelmébe, vagyis hogy a palliatív ellátás szélesebb körű fejlesztésén keresztül kísérjék az idősek és rászorulók életét egészen az élet természetes végéig. Illetve végén az embereket olyan gondozóknak kell látulniuk, akik hűségesek hivatásukhoz, vagyis gondoskodást és megkönnyebbülést tudnak nyújtani, még ha nem is tudják a betegeket meggyógyítani. A szavak nem mindig segítenek, de ha a beteg embert kézen fogjuk, ez nagyon jót tesz nem csak nekik, hanem nekünk magunknak is. Örömmel szólt a pápa, hogy vendégei, akik az országuk gazdasági és szociális területein tevékenykednek, mennyire érdeklődnek az egyház tanítása iránt, és időt szánnak arra, hogy a tervbe vett találkozóikon azt jobban megismerjék a zarándokútjuk során. Na, a különféle a politikai és vallási meggyőződésük, mégis vannak közös és egymással megosztott érdekeik, és tisztában vannak azzal, hogy milyen szerepet vállalhatnak a közjó érdekében. Az egyház szeretné felébreszteni azokat a szellemi erőket, amelyek az egész társadalmi életet gyümölcsözővé teszik, zárta a dél-franciaországi küldöttekhez intézett beszédét a Szentatya. Új fényben fődik Michelangelo Pietája, golyó és ütés álló új üveg mögött. Madonna mia pietà. A Fabbrica di San Pietro, a vatikáni Szentpéter Bazilika évszázados műhelye november 29-én sajtóközleményben tudotta, hogy fél éves munkát követően ismét megnyitották a látogatók előtt a jobboldali templomhajó első Cappella della Pietà, Pietà kápolnáját, ahol Michelangelo Buonarroti alkotását őrzik. Ez idő alatt kicserélték a régi biztonsági üveget újabb és erősebb golyó és ütés álló üvegre, amely egyúttal nagyobb átláthatóságot biztosít a szemlélőnek, illetve új megvilágításban szemlélhető a világ egyik legismertebb szobra. A 2,5 centiméter vastag, 50 négyzetméter felületű, közel 3,5 tonna súlyú, 9 rétegben préselt üveg nem csak biztonságosabb a réginél, hanem nagyobb átláthatóságot biztosít, mint a korábbi. Az eredeti üveget 1973-ban szerelték fel, miután 1972. május 21-én egy idegbeteg férfi kalapáccsal megrongálta a szobrot. 51 év után jött el ismét az idő, hogy mintegy új szemüvegén át szemléljük a nagy firenzei mester halhatatlan alkotását. Michelangelo 1475-ben született apja Firenze melletti kaprizei uradalmában. A kor szokása szerint egy olyan dajkára bízták szoptatását és nevelését, akinek családtagjai nemzedékek óta kőfaragók voltak. Michelangelo gyermekkorában tanult meg követ faragni tejtestvérei között. Édesanyját 6 évesen vesztette el, aki 24 éves korában szülte őt. Ez a gyermekkori anyakép mindig megmaradt a szívében, amit az évek alatt egyre inkább betöltött az anya, Jézus anyja, Szűz Mária. A mélyen vallásos Michelangelo, aki önmagát kezdettől fogva szobrásznak tartotta, hamar kinőtte Ghirlandajo mester festőiskoláját, és még kamasz korában beállt a firenzei Medici kertbe, ahol hamar felfedezték rendkívüli tehetségét. 21 évesen érkezett Rómába, ahol Jean de Billher de la Grosley, francia bencés bíboros, 8. Károly francia király szenceki nagykövete, egyúttal a Frankok nemzeti kápolnájának a főpapja, megbízta, hogy a Szentpéter bazilika mellett álló említett Szent Petronilla kápolnában álló sidemlékéhez készítsen egy piéta szobrot. Amikor megkapta a megbízást, Carrarába utazott, és ott maga választotta ki a legmegfelelőbb színű és eredetű márványt, hogy abból faragja ki egymaga, segíd nélkül, a halott Isten fiát ölében tartó Szűz Máriát. Mária úgy fogadja ölébe a gyermekét, hogy 33 évvel korábban a szívébe fogadta őt, mindörökre. Michelangelo így egy fiatal anyát ábrázol, öntudatlanul is a lelkében hordott korán elvesztett édesanyja vonásaival. Mária most is a titkon töpreng, de immár nem a születés, hanem a halál misztériumán, és miként egykor újszülöttjét odaadta, átengedte a világnak, most visszaveszi jobb karjának féltő mozdulatával, de balja, egyúttal adja, nyújtja ismét a világnak, de leginkább az atyának, hogy ismét életre támadjon a fia. Michelangelo 22 évesen fog hozzá a faragáshoz, 2 év alatt kész is vele, és 1499-ben avatják fel a Capella Palatina Francorumban, a Szent Petronilla körtemplumban. Amikor az új Szentpéter bazilika építése miatt ezt az őségi kápolnát lebontották, átvitték a szobrot az új templomba, de csak 1749-ben, éppen 250 évvel elkészülte után, ráadásul éppen december 3-án helyezték el a mai helyén a Szent Kereszt, mai nevén Piéta kápolnába. Ennek a kisebb méretű kápolnának a mennyezetét Giovanni Lanfranco barokk festő korábban 1629 és 1632 közt Krisztus szenvedés történetének a jeleneteivel festette ki, amit most a védőüveg féléves átépítése során restauráltott. Így most a Piéta kápolna egésze megújult formában várja a szentév zarándokait, hogy mielőtt még a Szentpéter sírja az érnének, előtte megváltásunk drága árát. Az üdvözítő halálát szemléje csendes imádságban Michelangelo Piétája előtt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A pontos idő 5:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával, Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO-tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó és adminisztrációs terheit is csökkentjük, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. Varga Mihály emlékeztetett, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban, valamint beszélt arról, hogy két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os lakásáfát is. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, tudatta Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az európai fővárosok árait bemutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette. Délelőtt egymással szemben haladt két vonat a Borsod-Zemplén vármegyei Ongánál, de végül egymástól biztos távolságra megálltak, így az utasok nem kerültek veszélybe. A hatósági helyszínelés idej alatt az állomáson a vonat közlekedés szünetelt. Délután pedig a Miskolcról a keleti pályaudvarra érkezett Tokaj Intercity kis sebességgel nekiütközött a vágányvégi ütközőbaknak. A vonaton utazók közül többen elestek, legkevesebb 2 utas megsérült, a baleset körülményeit vizsgálják, ez nem okozott fennakadást a közlekedésben. Végül az időjárásról, szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Baby, Baby, please don't go changing to try to please me. You never let me down before. I don't imagine too familiar. I don't see you anymore. Would not leave you times of trouble. You never could have come this far.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon december 3-án Olivia valamint Ferenc neve napja van. Az Olivia latin eredetű név, az oliva név származéka, jelentése olajfa. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású lévén így becézte a fiát. Sok boldogságot kívánok a nevek viselőinek, ha Olivia vagy Ferenc nevű akad ismerőseik és rokonaik körében, el ne felejtsék őt a mai napon felköszönteni.
Why do you treat me so? Leave home. Ooh.
Kalendárium.
S most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1875. december 3-án született Móron Zimmermann Ágoston állatorvos, az összehasonlító anatómia és fejlődés tanprofesszora. Budapesten végezte tanulmányait. Elsőrendű feladatának az oktató munkát tekintette, tehetséges és népszerű tanár volt. Előadásait és bonctermi demonstrációit legendás hírnéve veszte. Számos tankönyvet írt. Egyéb tudományos munkái közül a házi nyúl, a házi macska, a tengeri malac és a laboratóriumi kísérletek céljaira felhasznált állatok anatómiájával foglalkozó könyvei külföldön is sikert arattak. Tevékenységét itthon akadémiai tagsággal ismerték el, de számos külföldi tudományos társaság is tagjává választotta. És szintén a mai napon született 1925-ben Kapuváron Gábori Miklós régész antropológus. Budapesten végezte tanulmányait, különböző múzeumokban dolgozott néhány évig, végül a Váci Trefort Ágoston múzeum munkatársa, majd igazgatója lett. Ebben az időszakban a Dunakanyar lösztelepeinek ásatásával foglalkozott. 55-ben került a Budapesti Történeti Múzeum régészeti osztályára. Bekapcsolódott a híres vértesszőlősi lelőhely korával foglalkozó tudományos vitába, valamint a dunántúli szelet a kultúra átértékelésébe. Különösen szakavatott ismerője volt Kelet-Európa, a Kaukázuson túli területek és Közép-Ázsia őskorának. A magyar régészek közül elsőnek kutatott Mongóliában, később Kínába is eljutott. Jelentős ásatásokat végzett a budai Remete-barlangban, Honton, Ságvárott és Érden is. És most jöjjön egy olyan valaki, aki e napon hunyt el még hozzá 1921-ben Kecskeméten. Ő Matthiasz János, a világhírű magyar szőlészborász. Tanulmányai befejeztével a Baújvár megyénél írnok, majd röviddel azután főispáni titkár lett. Ám a hivatali munka nem nagyon érdekelte. Mellette két holdas szőlőt vásárolt a Kassai Rozália hegyen, és az újra telepített szőlőben néhány év leforgása alatt mintegy 1600 szőlőfajtát, köztük számos francia és olasz eredetűt gyűjtött össze. Fajta gyűjteménye cserepes példányaival először az 1873. évi bécsi világkiállításon vett részt, és velük mindjárt első díjat nyert. A váratlan siker Matthiaszt a szőlészeti szakterület élvonalába emelte, és több felül is igen ragos meghívást kapott. Az orosz cár például felkínálta neki krími szőlő birtokának vezetői állását. Ezután felhagyott az állami szolgálattal és az addigi hobbijának, a borászatnak, szőlészetnek szentelte életét. Munkásságának földrajzilag fontos területe Kecskemét környéke, valamint a Tokaj hegyaljai történelmi borvidék volt. A magyar és a világ szőlészetének és borászatának megmentőjeként végezte munkáját, amikor a filoxéra vész elpusztította a szőlőtőkéket. Ez időben grandiózus nemesítő munkába kezdett, és 3700 fajtát nemesített. Ez a világon egyedülálló, ezért munkássága a világörökség szerves részévé vált, és a magyar nemzeti értéktárba került. Matthiasz János legendája egyedülálló világviszonylatban is, boraival, csemege szőlőivel több mint 200 világversenyt nyert meg, olyanokat, ahol a jelenlegi gyakorlattól eltérően csak egy aranyérmet osztottak ki. Mintegy 3700 szőlőfajtát nemesített, amelyből 50-60-at ma is termesztenek. Matthiasz féle szőlőültetvény ma is van számos európai országon kívül, Kaliforniában, a Krímben, Izraelben, Dél-Koreában és Dél-Afrikában is. Fajtái további világszerte elterjedt fajták szülői lettek. Saját fajtái közül 12 terjedt el jelentősen. Többek között a Ceglét szépe, a Bem tábornok, az Erzsébet királyné emléke, az ezer éves Magyarország emléke, a Kecskemét virága, a Matthiasz Jánosné muskotáj, a szőlőskertek királynője és a Szauter Gusztávné muskotáj. És szintén december 3-án hunyt el 1959-ben Budapesten Márfi Ödön festő. Festői tanulmányait Münchenben végezte. 1902 és 4 között Párizsban tanult. Elsősorban Cézanne és Matisse hatott művészetére. 1907-ben rendezték Budapesten első kiállítását. Részt vett a nyolcak művészcsoport alapításában. Adi halála után feleségül vette annak özvegyét, Bonca Bertát. A 20. századi modern magyar festészet egyik úttörő mestere volt. Művészete kapcsolódott a francia iskolához, de a magyar hagyományokhoz is. Tájképei, csendéletei és portréi különösen a feleségéről készültek, posztimpresszionista indítatású, de érzelmekkel telített expresszionista alkotások, melyekben megtalálhatók a konstruktivista elemek is. Műveit a Magyar Nemzeti Galéria vidéki városok és magángyűjtemények őrzik. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok, mondja Jézus az ő tanítványainak a mai evangélium szerint. Mit láttak az ő tanítványai? Miért nevezi őket boldognak Jézus? Nyilvánvalóan azért boldogok, mert láthatták Jézust, és mesterükben felismerték az Isten fiát. A tanítványok megértették, hogy Jézus személyében a megváltó érkezett el a világba. A mesterrel való együttlét során a mindennapokban megtapasztalták Jézus szavának isteni erejét és a cselekedeteiben megnyilvánuló isteni irgalmasságot. Jézus az, akiről a prófétai ígéretek szóltak, akiben a megváltó jöveteléről szóló prófétai jövendőlések beteljesültek. De ne gondoljuk azt, hogy az egykori tanítványok kiváltságosak voltak. Igaz, ők mintegy 2000 évvel ezelőtt éltek, abban az időben, amikor Jézus élt, és személyesen találkozhattak vele. Azóta ugyan sok idő eltelt, de a mi számunkra is megvan a lehetőség, hogy találkozzunk az Úrral. Krisztus ma is jelen van, közöttünk él, jelenlétét számos módon megtapasztalhatjuk. Ő szól hozzánk az evangélium szavaiban, az ő kegyelmét kapjuk a szentségekben, ő táplál minket saját testével az eukarisztiában, az ő szeretete köti össze a keresztény közösség tagjait. Boldogok, akik nyitott szívvel hallgatják szavát, és a hit szemével felismerik őt. Engedjük, hogy vezessen minket adventi utunkon.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!